akkor kedves nézőim, 2025 szerintem eddig legjobban megszivatott Partizános vendége következik, ugyanis elképesztő mennyiségű lemondás után tudott eljutni ide a stúdióba, ami abszolút a mi sarunk. Valahogy mindig úgy jött ki a közéleti dinamika, hogy valami isten nyavaja beütött, és ezért folytonosan el kellett tolnunk az interjút vele. Most is igazából ez történt, egyébként holnap jött volna ide az adásba, de most végül ide tudtuk bebukolni, úgyhogy egy nagy bocsánat kéréssel fordulok is most a következő vendégemhez, aki nem más, mint Fáji Pista. Hát egy tényleg rettenetesen kínos, tehát tényleg annyi lemondás az életben szerintem még vendége nem csináltam meg, mint veled, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és annak is örülök, hogy ilyen jó kedvel vagy itt, és örülök, hogy végre akkor meg tudtad.
Hát köszönöm, mert ne vicce, lehet, hogy most is csúsztunk volna, azt néztem, mondtátok, hogy 35-re kell bejönnöm, de mondom, itt a Bálint agyvérzés kap, lehet, hogy korábban jövök. Hoztam neked ajándékot, nézd, ez békesíp. Nézd, ha én hozott trombitát, kapsz tőlem békesípot, ugye ez nézőpont kérdése. Ki mit lát benne? Pánsíp.
Így kell megfogni?
Igen, ez a békeharc. Békeharcsíp.
Így komolyan, konkrétan?
De, hogy is vicceltem. Ez csak a nézőpont kérdése.
Ez három darab, ez milyen töltény?
Igen, ez egy gépágyú töltény. De rá van írva, látod, hogy béke, ez abszolút békepártiak vagyunk.
Azt kemény.
De örülök, hogy végre összejött. Abszolút. Sheep.
Yes.
Ki mit lát bele?
Fogom fújkálni, apám, mindenképpen.
Fogod még ezt fújkálni? Várjál.
Fogom még ezt fújkálni, azt hiszem, igen, ez marad majd a végén ennyi. Na, én azzal akarom kezdeni, hogy igazából a saját tudatlanságomat gyorsan itt akkor megosszam veled. Én igazából rád a gyilkosság a kastélyban vagy árul a kastélyban.
Az.
Abba figyeltem fel rád.
Hát de jó,
iszonyú,
hogy.
Iszonyúan játszottál.
Igen?
Hát vagy jók voltak a vágók?
Jók voltak, nagyon sok kimaradt, de figyelj, én nagyon élveztem.
Az érződött nagyon.
Nagyon jókat aludtam, füstölt a fejem nagyon, folyamatosan éjszaka, de jó, én szerettem ezt, ez a kicsit kavarni, elterelni a figyelmet, minden, és lehet, hogy a végét, azt nem úgy kellett volna csinálnom, de nem bánom.
Na, mert mi volt szerinted, amit
elnéztél? Hát tudod, már egy utólag mindenki okos. Lehetett volna ezt úgy játszani, hogy bent maradjak a végig, de jó volt az így. Én már ott jó voltam. Úgy gondoltam, hogy akkor elég ennyi, és akkor mondtam a lányoknak, akik bent maradnak, hogy mit csináljanak. És akkor az lett, és úgy is lett, és jó is volt.
Tetszél a kezed, mennyi belőle a szerkesztői machináció, és mennyi pedig a játékos?
A vágóasztalon nagyon sok múlik, de mert ugye azt látja a néző, ami a vágóasztalról leesik, van egy ilyen mondás, és ezt te is nagyon jól tudod. Nincs benne machináció, nem nyúlnak bele. Nincs úgy kívül, nem érzed, amikor te ott bent vagy, hogy most ebbe hűde bele van nyúlva. Inkább az utómunka az, ami el tudja vinni a nézőket egy irányba. Ugye én nagyon haragudtam arra, ahogy ott a amit a Isten nyugosztálja, a szegény Kriszta kapott, ugye mi, aki bent vagyunk, meg ismertük, azért ő tényleg nem érdemelte azt meg, szerintem, amit a kommentelőktől kapott. Nyilván vakon volt sokáig minden, de egy szemennyi rossz indulat nem volt benne, meg nagyon jót beszélgettünk utána, de nekünk ez egy játék volt.
Megcsapott a halála?
Meg.
Hogy értesültél róla?
Meg. Hát, ugye van egy Messenger csoportunk, és ott írták már többen, ugye, akik ismerték közelebbről. Meg,
Hadas Krisztál szerkesztő.
Igen, a Hadas Krisztáról. Meg, úgy szíven üt, mert amikor volt egy ilyen bemutató vetítés, vagy gála, akkor ott nagyon jót beszélgettünk, szeretett volna meghívni a műsorába, én is dumáltam volna, így tökre dumáltunk sokat a YouTube-ról, meg hogy hogyan kéne, mit kéne, és tele volt tervel, és ő szerintem egy jó ember volt. Egy jó ember volt, és úgy megütött, hogy nem áll basszus, egy volt közülünk, tudod, az így kicsit ilyen. De beszélgessünk vidámabb témákról, mert ezek után...
Azért gondoltam, hogy emlékezzünk meg a Krisztáról is, mert
de mindenképpen megérdemli, én úgy gondolom.
Te miért vállaltad el a játékban való észrevételt? Mit reméltél tőle?
Na kihívás. Kihívás. Ilyet még nem csináltam. Minden érdekel, amit még nem csináltam, például nem voltam még soha itt. Hogy ezek után érted, mert mindegy, mert holnap utántól rágom a kefét a híd alatt.
Jó, mert innen már csak kevesebb helyre mehetsz.
Ez le lett írva innentől kezdve, de mindegy, kihívás.
Tegnap a Winkler Robert járt itt, és vele beszélgettünk a Neres világnak az autóhasználati szokásáról.
Ó, a Winkler, igen.
És hát igazából arról beszéltünk alapvetően, hogy ezek a különböző Ferrarik és Porsche-k, amik megjelennek a neres világban, ezek miről árulkodnak? Ízlés, autós történeti tájékozottság, vagy műszaki érdeklődés szempontjából.
Hát,
te szoktad ilyen szempontból vizsgálni ezt a autó, nem tudom, garnitúrát, amit látunk?
Hát vizsgálni nem kell, ránézel, azt látod, hogy igazából ez csak arról szól, hogy mennyibe kerül, meg hogy ők eddig látnak el, hogy van a Ferrari meg a Porsche. Nem látszott egy háború előtti Gullwing Mercedes, vagy egy háború után egy sirályszárnyast, ami ezerszer annyit ér, mint ezek, és egy jó ízlésre van, vagy egy kifinomult ízlésre, vagy egy hozzáértésre. Ezek a tucat Ferrari, tucat Porsche. Nem, most nyilván ez nagyképűen hangzik, de mindenütt a világon ezt látod, a hirtelen meggazdagodott, az eddig lát el. Bentley, Ferrari, Porsche, és járhatná 1936-os 500-as kompresszoros SSK-vel is, azért mekkora császár lennél, de nem.
Ha lenne fölös 200 milliód, milyen kocsit vennél?
Nem vennék autót 200 millió.
De jó, de csak arra költeted.
Csak autóra költeted? Igen. Egyet vehetek csak?
Nem.
Ja, sokat?
De most nem mit tenni, vegyek 2000 golfot, nem tudom én.
Nem tudom. Nem vennék 200, nem tudom. Ez sokan megkérdezik, mindig azt mondom, hogy vennék egy terepjárót, egy trélert, amin tudom húzni egy versenyautót. És akkor én ezzel ellennék. Vagy egy lakóautót, amivel tudom húzni a trélert, amin van a versenyautó.
És ha virítani akarnál, tehát az lenne a cél kizárólag, hogy lássák, hogy ki tudod csapni, akkor milyen autót vennél, ami az.
De ki akar már virítani?
Szóval hát ők akarnak láthatóan, tehát azt kérdezem, hogyha megbízálnak azzal, hogy na, pista
mondjad. Ja, villantóst?
Igen.
Akkor valószínűleg egy valami 30-as évekbeli egy ilyen igazi Art Deco Figoni Falaschi karosszériás Delahayt, vagy Delast, amik gyönyörű, a világtörténelem legszebb autói voltak, és az olyan, hogy a mai napig megdöbbentően elegáns és gyönyörű, de hát az elegancia olyan távol áll ettől az egész világtól, hogy nagyon. Úgyhogy én azt javasolnám.
Felbordult a múlt héten a magyar nyilvánosság az úgynevezett transzparencia törvény miatt, mit a törvényként hivatkozunk rá, amely ugye számos médiumot fenyegett az ellehetetlenüléssel. Nem kizárható, hogy akár a Speed Zone-nál is adott esetben.
Hát az már nincs, ott inkább a Zone-nál. Hát nézd, én úgy vagyok vele, hogy most ugye mit csinálnak? Hozzányúlnak a YouTube, vagy a Google-tól, vagy az AdSense-től?
Hát elviekben, hogyha rákerültök a listára, akkor az külföldi támogatásnak minden.
De nem, hát az nem támogatás, hát az egy bevételi forrás.
És be van írva, hogy minden más jogcímen érkező egyéb bevétel is ennek minősíthető.
Na most figyelj, az van, hogy ahogy ez így napvilágra került, hogy ez lett, van, aki bele süllyed itt a nihilbe, meg az apátiába, és szomorú lesz ettől, vagy így elmegy a kedve. Nekem nem, mert én a következő órában már azon gondoltam, hogy jó, akkor, hogyha ez lesz, akkor mit csinálunk? És figyelj, itt az lesz a vége, hogyha ebbe belenyúlnak így, hogy mondjuk tőletek, vagy bármelyik más YouTube csatornát, bárkitől, Twitch-en, bárhol, ezeket elkezdik piszkálni, akkor már csinálunk szlovák céget, meg román céget, azt kalapkabát adózunk majd oda. Szóval nem már. Itt egyszer volt nagy cirkusz, amikor a netadó miatt kimentek a fiatalok az utcára. Hogyha ezt elkezdik szerintem piszkálni, akkor megint az lesz. Most,
az világos, de egy autós újság, vagy még inkább egy autós YouTube csatorna esetében mennyire lehet függetlenedni a Fidesztől és a hatalomtól?
Tehát jó, hát hál' Istennek lehet.
Teljes mértékben?
Teljes mértékben, hát minket nem. Itt igazából a személyek, akiket kötsz most ott. De hát ez meg megint leginkább én vagyok. De autós csatornaként tudsz ettől függetlenül. Nyilván van mindig, meg volt azért már 20, hú, de öreg vagyok, basszus, várjál, 20 éve ezzel foglalkozok, és mindig voltak ilyen behatások, hogy most akkor ezt kéne írni, meg onnan kéne autót hozni, meg ilyesmi, de ezeket szerencsére le tudod magadról pattintani. Úgyhogy meg volt olyan, hogy ez most neres lóvé, és akkor oda, de nem.
Foglalkozott a közélet? Tehát akár nem tudom, a Fidesz, akár a Tisza vonatkozásában az elmúlt egy évet követted?
Igen, Márci, én egy szomorú bohóc vagyok. Szóval igazából az van, hogy nem szeretném, hogy foglalkoztasson, de muszáj. Hát nem, te hogy? Hát nem mehetsz el emellett szó nélkül. Szóval belelépsz a tehénszárba, azért csak letörlöd a lábad, nem caplatsz tovább úgy, és én nem szeretnék ezzel foglalkozni, de mivel ott van a mindennapi életedben, az utcán, a boltban, az autóban, ha hazamész, ha beszélgetsz, hát ne kelljen már, az lenne a legszebb világ, ha nem kéne ezzel foglalkoznunk, nem kéne itt ülnünk, és erről beszélgetni, persze, hogy foglalkozok, persze. Így meg, hogy esetleg, szóval ez mindenkit érint, amit most gründolnak össze. Tudod, nekem... ez egy hülyén fogok, de nekem mindig a Gulliver jut eszembe, ami nyilván a Mézge családból, azt hiszem az űrhajót hívtak Gulliver Kli-nek, de hogy nem ez az egész nem olyan, mint egy ilyen Gulliver a törpék világában, hogy jön így az állataival, és akkor ott egy cílszer, ott a cílszervezet, ott egy csatorna, basszuk a gyar, ott az segítenek hajléktalan, mindenkit is, Lanci kutya, harab meg, mencer, ugorj rá, tudod, mindenki érted, ezt nem lehet csinálni, hogy tudod, van a mikróskája, ami van egy fólia. Tudod, arra is rá van írva, szúrt ki.
Igen.
Mert ha nem szúrod ki, azt nem ereszti ki. Be fog robbanni a mikróba. A komcsik alatt is volt egy Hoffi Géza, a leteszelpe. Nem lehet minden lyukat betapasztani, ahonnan esetleg olyan hangok jönnek, ami nekünk nem tetszik. Hát most ez egy tök logikus következtetés. Hm. Meg basszus, értem, hogyha ha nincs mitől félnünk, akkor minek egy ilyen törvény? Akkor cáfoljuk meg azt, amit te mondasz, vagy amit a jól van, az így mond, vagy amit az átlátszó, vagy a Direkt 36, vagy a 4-4, akkor cáfoljuk meg. És annál jobb bizonyíték nem kell az átlagembernek. Érted? Hogyha nincs baj, akkor minek hozunk ellene törvény? Mert ugye ez a mondás, hogy minden fasza. Hát de hát nem. De hát nem. És nagyon sokat járom a világot, és Romániából jöttem vissza egy hete, előtte voltunk a Baltikumban, szaraszét, minden. És tudod, nagyon nehéz olyat mondani, hogy hát, ezeknek is van sima útjuk, hát, csak olcsóbbak olyan, hát, és azt látja mindenki. Szóval attól, hogy most minket elnyomnak, vagy titeket elnyomnak, mind a cigarettacsikket, attól még a Bentley ott marad, meg a 130 millió szatyor, meg a repülő, meg ezt látják az emberek. Hát az nem tűnik el. Meg most őszintén, amit itt csináltok, sok kamerával, mindennel, akkor visszamentek gerillába, leteszed magad elé a telefont, azt ugyanúgy csinálod tovább. Szóval, hogy akarod? Hogy akarsz? Hogy? De tényleg most kormánypár felfedezte az internetet? Most én azt látom, hogy ez egy... Hát, nincs, ne, hát, ne. Én lehet, hogy én hülyén optimista vagyok, mert az velem ellentétből full pessimista, és dumálgattunk vele, miután volt itt nálán, de eljutottunk végre oda, hogy valami történik. Hát ezt akarta mindenki. Hát ne dőljünk a kardunkban, nyilván most, ha ezt egy, ahogy az Alföldi Robi mondta, ezt ennél az asztalnál.
Azt mondta, hogy végjáték van.
Hogyha ez egy végjáték, ott meg minden megengedett, hát lesz még ennél rosszabb is szerintem.
Egyetértesz ez, hogy végjáték van?
Én inkább igen, mint nem.
Olyan?
De én figyelj, én nem, ezt a kedvesem is mondta nekem mindig, én nem akarom senki szekerét tolni, én ezt legszívesebben leszárnám az egész politikát úgy, ahogy van. Az értelmiségként nem az a dolgom, hogy én most ide menjek, oda menjek, vagy egyik oldalra, másik oldaláig. Én ütök mindenhova, ahol én az igazságérzetemet bántó dolgot látok. És most ez van, hogy engem meg ez bánt. Hogy elmegyek a fiammal felvételizni gimnáziumba, és akkor megkérdezik, hogy te apád, ez aha, a te apád, és nem áll.
Mi, hogy megkérdezik a fiadat, hogy?
Hát, hogy a te apád, ez a, aha, és akkor, és akkor a lista végére kerül.
Ezt komolyan mondod?
Hát nem viccelek. Itt tartunk.
Ez egy budapesti gimnázium?
Egy középiskola, igen. Nem is egy. És akkor tudod, ilyenkor azért így elmorzsolsz egy... amit...
De mi volt a kifogás a személyeddel kapcsolatban, az kiderült?
Hát nem szeretnek engem. Jó, voltak idők, amikor még az Indexben, mert Total Car-ban dolgoztunk, hogy csörgött a mobiltelefonom, és még akkor az UP-k ott voltak, és... akkor még azt hiszem a frakcióvezető úr volt a Lázár, és akkor felhívtak az irodájából, hogy igen, hogy akkor ő szeretne találkozni, mert megírtam ezt, hogy az S10-es Audival járnak fel, honnan is, igen.
Hozzá az a vásárhelyre?
Igen, hogy egy két literes TDI Superbel is ugyanannyi idő alatt érsz fel a magyar utakon, mint egy S10-es Audi, hát nem áll, hogy azért. Erről írtam egy cikket, az UP mondta, hogy jó, ez mehet, és felhívtak, és kérdeztem, hogy honnan van meg a számom, és akkor, de ez évekkel ezelőtt volt, hát mikor volt ő, és akkor csak elmondtak, hogy válj úr, nekünk mindenki telefonszámának van, mondom, jól van, meg akkor megvan. És akkor találkoztam a sofőrrel a Margit szigeten, és akkor arról is lett egy cikk, meg minden, aztán vettek szuperbeket, nyilván nem két literes TD-t, hanem V6-os benzines, de ez utána lett. Szóval nem akarom én magam semmilyen pozícióba helyezni ezzel, engem az aggaszt, hogy ugye nálunk is azért dolgozik 11-12 ember, és tényleg, hogyha így bárkire rámutathatsz, bármilyen
indokkal,
hát ne csináljuk már, hát ez hogy? Ez ne férjen már bele. De ne férjen már bele.
Nincs interjú veled, ahol ne kerülne elő a felvidéki származásod, a szlovák-magyar identitásod, és engem alapvetően az érdekelne, hogy nagyon izgalmas az, hogy te Gömörvidékről származol, az a szülő.
Sőt, hát Gömörfalu tőlünk 2 kilométerre van, ott áll a világ egyetlen kapás királyszobra, már ott van a szőlődomb, ahol megkapáltatta Mátyás király nemeseket, az egy létező hely.
Mennyire élő a kapcsolatod a vidékkel? Egyáltalán hogy látod az elmúlt évtizedeknek, milyen nyoma van a településen?
Hát nézd, nálunk azért, hogy is mondjam, ott Gömörország az egy ilyen, kicsit ilyen mostohán bánnak vele ott Szlovákián belül, de el vannak, ugye a családom ott él, meg tudnak élni, a húgom tanítónő, a nagyobbik, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, édesanyám nővér, és mikor hazamegyek, és úgy, hogy a húgomnak van egy lakáshitele, anyám meg nővér már nyugdíjas korú, és akkor arról beszélgetnek, hogy el kéne menni Zakopanéban egy napra szilveszterezni, vagy izétől, akkor elgondolkoz, hogy Magyarországon ez a beszélgetés elképzelhetetlen. Hogy ti is itt tartotok, hogy, és ezt leírod egy posztba, és hogy az nem így van. Hát így van, mert az én családomban történik meg mindez. De tartjuk a kapcsolatot, én innen is egyenesen oda fogok menni.
Igen? Aha. Mit csinálsz ott most?
Hát figyelj, holnap van a nagyanyám temetése. Úgyhogy arra megyek vissza, de 2 hete is voltam otthon. Tartjuk a kapcsolatot, szeretek hazajárni nagyon. Szeretem a dombokat, meg a mindent, aztán a franc, ugye lehet, hogy az össze végül lesz ott egy cég. Nem majd gyártjuk a tartalmat, de hát ez van. Most ússzunk ebbe, hát én nem dőlök attól a kardomba. Hát van valami, egy helyzet, arra valahogy reagálni kell. És hogyha eljutunk oda, hogy kell, akkor fogunk. És vár rá a megoldás, hát egyelőre még az EU-ba vagyunk, nem?
Tudtam már, igen.
Várjál, még lehet,
hogy nincs vége. Mi történt a nagyvilágban, mert kommenteket nem tudok olvasni. Ha már komment, az tök izgalmas szerintem a te pályafutásodban, hogy nagyon klasszikusan, ténylegesen, lelkes kommentelőből lettél indexes totálkáros blogger.
Igen.
Nem életút interjút, de muszáj megkérdezni, mert nagyon adja magát. Neked mi az ősélményed az autóval?
Az ősélményem, azt, hogy tologatom a szőnyegen, a szőnyeg csíkjai között versenyzik a kis autókkal, és aggódva figyelem, ahogy az 1-2 éves húgom, a nagyobbik, az töri őket össze, amiket én szépen így sorba a szekrényre raktam, és féltettem tőle, és mindig magasabbra raktam, de aztán végre csak el érte. Nekem ez. Én a klasszikus fiú sztoriba nőttem fel, apám az ölébe vett, átmentünk, vezettük a Skodát. Tudod, nekem egy nagyon skizofrén helyen nőttem fel, vagy szituban nőttem fel, mert lakótelepen nőttem fel. Ha kinéztem a konyhaablakból, a lakótelepet láttam, ha kinéztem a gyerekszobaablakából, akkor meg a sajópártot. És ez is voltam, meg az is voltam. Imádtam. Viszontagságos, de alapvetően jó gyerekkorom volt, és szerettem ott gyerek lenni akkor.
Ugye az autós újságírás az nem tartozik az újságíró szakma legfelkapottabb kategóriái közé, ezt te is többször nehezményezted meg, és beszéltél erről több interjútban. De arról még nem beszéltél, hogy szerinted van-e bármilyen megalapozott, hát nem tudom, fenntartás ezzel kapcsolatban. Ugye a 90-es években indult különböző autós magazinok, hát sokszor azért a korrupció melegágyai voltak, mindenféle zsebszerződésekkel, ilyen-olyan típus együttműködésekkel az autógyárakkal. Mit gondolsz erről a dilemmáról?
Hát nézd. Inkább ez az úgynevezett alányalás, ez volt a jellemző, és sokszor azért még ma is tetten érhető ebbe a szakmába, de én nem akarom mocsárolni a kollégákat sem, meg vannak, akikkel nagyon régen ebbe vagyunk, már ilyen rutinosak. Mi egy kicsit más utat járunk ezzel.
Az nem kérdés, de szerinted tényleg így volt ez a...
Tehát volt, persze.
Adnyugati állapotok voltak itt a
kérdés? Abszolút. Hát figyelj, gondolj bele, aki a rendszerváltás után ez egy lehalászható piac volt. Jöttek nyakra főre az importőrök, az autógyártók, azért vannak itt olyanok, akik úgy gazdagodtak, meg ott tudtak majd, hogy hol lesz a gyár, aztán megvették alatta a földet, és mindenki próbált nagyot virítani. Szóval én... Így 45 évesen még voltam olyan sajtóúton, ahová chartergéppel mentünk, és dohányozni lehetett a repülőn, hogy amikor leszállt a repülő, így mindenki ült így a nagy fotelbe, és meg se akart mozdulni, nem, hogy leszálljon róla. Szóval voltak ilyenek, nagy utaztatások, nagy ajándékok, nagy tesztautók, történtek itt fura dolgok a piacon.
Miért ebbe a közegbe kívánkoztál akkor?
Mert engem érdekeltek az autók. Én nem tudtam autóversenyző lenni, nem volt meg rá a lehetőségem, viszont...
Miért?
Hát egyrészt kisvárosból származtam, másrészt a szüleim elváltak 12 éves koromban, nem volt meg se az anyagi lehetőség, se a motiváció meg lett volna, hát nem volt hol, hová, mit, max a biciklit tekertük meg a gokartot, hogyha volt valakinek. És így jutottam leginkább ahhoz közel, hogy autóba ülhessek, meg érdekeltek, de érdekel engem nagyon sok minden. De beleszorultam egy picit az utóbbi pár évbe be az autós újságírás, mert ezzel keresem a kenyeremet, de tényleg attól, hogy én ezt csinálom, attól még van véleményem a dolgokról, meg úgy gondolom, hogy még le is lehet írni ezeket a dolgokat.
Mi az, hogy? Az érdekes az egész, mert a Forbes szerint éppensége az indexes karriered is úgy indult, hogy a Porsche Hungária...
Forbes szerint?
Igen.
Tényleg
várul? A Porsche Hungária befenyegette a stábot, hogy nem kapnak több tesztautót.
Ez így volt.
Amikor is te, mint törzs kommentelő, megígérte az, hogy szobák kapcsolat egy révén, majd onnan.
Hullámcsárdában szerint olyan jó knédliket ettünk, és akkor szereztem onnan. Meg voltak a kapcsolataim. Persze, és imádtak átjárni a Winklerek, de hát ha itt volt, akkor ő is tanúsíthatja ezt, szevasz főnök, ha nézed. Ugye nálunk mindenki főnök volt, mert hogy nem volt főnök, ezért mindenki főnök volt, úgyhogy én is főnök vagyok, meg ő is főnök, így hívjuk egymást. És szereztem onnan tesztautókat, mert rengeteg jó telefonszámom volt már akkor is, és átjárták. És akkor bekajáltunk a hullámcsárdába egyet, leforgattuk, hazajöttek, én írogattam, és végül itt kötöttem ki. De hát... vagyok otthon is, meg itt is.
És van esetleg más olyan típusú márkaimportőrrel kapcsolatos, szeretem, gyűlölöm, sztorid, ami nem a hát ilyen félvilági irányba mutat, hanem csak pusztán mondjuk belemutat, vagy beleengedést lát, hogy milyen kihívásoknak kell egy autós újságírónak megfelelni?
Hát nézd, ezt tőlük kéne megkérdezned. Nyilván én tisztában vagyok vele, hogy sokan nem kedvelnek. Én nem...
Soha... De direkt jelzést is kaptál erre?
Hát ezt így visszahallod azért, vagy de a másik oldalon meg annyi ideje vagyok már benne, hogy azóta akik a régi, kemény, vonalas PR-osok vagy kapcsolattartók, azokkal már mind nagyon-nagyon régen ismerjük egymást, ők is ismernek engem, én is ismerem őket. Volt már olyan, hogy azt mondták, hogy figyelj Pista, ezt inkább ne vidd el, mert ez annyira rossz, hogy ezt ne. és azt mondta, hogy oké, ez fair enough, hogy jó, ezt akkor engedjük el, inkább nem. Meg nekem nem, én nem páváskodok, nem azért akarok tesztautóba, nekem az munka. Én a saját autóimat szeretem a legjobban. Én a tesztautót is megyek vele, amennyit kell, leteszem. Nem érdekelnek már úgy az autók most, mint régen. És lehet, hogy ez egy ilyen hülye coming out, de rettentő unalmas lesz az egész autóipar.
Jó, mindjárt akarok kérdezni, még előtt még azt hadd tegyem föl, hogy nem beszéltél róla részletesen, de többször utaltál arra a megváltozott körülményekre, ami az Indexben, Total Carban volt tapasztalható, és ami miatt 2016-ban szakítottatok végül. Elmondod, hogy pontosan mi történt ott?
Igen, ezek inkább ilyen benyomások, meg érzések. Szerintem az UPA sokkal jobban belelátott, amikor itt volt nálad, és ő nyilván ő testközelből tapasztalta meg ezt. Amikor én oda mentem, az egy hát most... Nem akarok hazudni neked, 10-11, valahogy úgy. Az egy nagyon kreatív, zubogó műhely volt még, bár akkor már azért, ugye ott már gyülekeztek a viharfelhők a láthatáron, de olyan arcok voltak, ott feljöttem ide vidéki gyerekként, megugattam a villamost, és tök jó volt látni, hogy azok az emberek, akik meghatározták az újságírást, nagyon sokat tanultam tőlük, a Winklertől, akár még a Karottától is, de ott volt a Isten nyugosztálya, zseni, a Cappe Gábor, ugye, aki a Velvetnek volt a főszerkesztője, akkor minden idők legjobb címét ő adta, azt nem tudom, hogy átmente, arról szólt a hír, hogy valami náthás pornószínésznő meghalt a forgatáson, és azt adta neki, hogy Takkensán szopott, megfulladt. És figyelj, és vinyogtunk rá, tehát és ott volt az UP, a Szili Laci, a Six, még sorolhatnám, így kapkodtad a fejed rengeteget, és a dohányzások, a meddumák, még akkor az Árpád úton voltunk Újpesten, egy légtérben voltunk a velvetesekkel, és nagyon kreatív egy műhely volt, és ahogy ez a spéderi korszak így lecsengeni látszott, úgy már érezted, meg hallottad, meg így, amikor beszélgettetek is, hogy már nem volt jó. És az igazi törés nekem legalábbis az volt, amikor, kettő volt, az egyik, amikor az UP bejelentette, hogy akkor vége, mert az már nem az hely volt, a másik, amikor először belenyúltak a cikkbe, amit láttunk, és nem az jelent meg másnap.
Mert mit
a dízel botrány kapcsán volt a cikk, igen.
Ez a Volkswagen-es?
Igen. azt ráadásul nem is én írtam. Most nem akarok hülyeséget mondani.
És a nézőink kedvéért, hogy kiderült a Fosztánnél az, hogy meghamisították a különböző.
Hát igen, Amerikában derült ez ki, ami tök vicces, mert Amerikában aztán szinte nulla dízel Volkswagen-t adtak el, de ez is egy ilyen politikai játszma volt, amikor a Merkel azt mondta, hogy majd én átküldöm nektek akkora ízé, és akkor mindegy, és így visszanyáltak, tök mindegy. A lényeg az, hogy azt hiszem a Stump Andris kollégám írta meg ezt a cikket, és másnap megjelent, és nem úgy, ahogy ő azt leadta. Hmm. És akkor mondtuk azt, meg kollektív szerződést akartak ránk erőszakolni. Én úgy dolgoztam ott majdnem 10 évet, hogy amikor eljöttem, a Pusztai Andris volt az ügyvezető, aki amúgy így, én nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, meg nem volt vele soha problémám, akkor szembesült vele ő is, hogy nekem soha nem volt munkaszerződésem. Mert hogy akkor ilyen idők jártak. Hogy jó, de hát akkor a felmondási idő, mondom, Andris, milyen felmondási idő? Hát mondom, nincs munkaszerződésem, úgy vagyok itt 10 éve, így félig meddig a harmad részt az arca ennek az egésznek, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztam ott. Leállítottam magamról a menetet, ez a mai napig jellemző, de ott tényleg óriás meló volt, szarpénzé, hogy nem is volt munkaszerződésem, és az tette be, hogy én nem ide jöttem dolgozni, ahol amíg a Winkler volt a főszerkesztő, addig, de hát őt is kicsinálták, na mindegy, addig ő tartotta a hátát az emberei, és ezt marhára értékeltük. Minden szar az nála csapódott le, nem engedte, hogy lefolyjon hozzánk. Ő vállalta a felelősséget mindenkié, minden cikké, meg mindené, amit ő írt, vagy akik ott dolgoztak. Érted? És amikor már kezdett megváltozni ott a légkör, meg már jött, ez azt hiszem akkor tájt volt, amikor az Origót ugye megvette a Fidesz, mondjuk így, és hirtelen eltűnt nagyon sok pénz a hirdetési piacról, mert rengeteget költöttek az Indexen akkor. Az a pénz az átment oda, és felértékelődtek a kisebb hirdetők. És ugye ugyanannyi beleszólást követeltek. Ezt mindig úgy mondom, hogy ami eddig nem hajolt le a szélsz, azt már lehajolt utána azé is, és elkezdtek beleszólást követelni magába a tartalomba.
Ez tök érdekes, mert azt mondod, hogy alapvetően nem feltétlenül a direkt politikai nyomás volt az elviselhetetlen, hanem pont az, hogy politikai nyomásra elkerültek a pénzek, emiatt a gazdasági befolyás sokkal jobban megnövekedett a cikk előállításban.
Hát figyelj, wow. A sales house azért az uralkodott. Sales house az uralkodott, de akkor kész, akkor felálltunk, azt eljöttünk. És ennyiért csináltunk mást. Nem. Ha nem érzem magam jó valahol, én onnan felállok, és elmegyek. Most is, hogyha kérdezni lehet, ami nekem kellemetlen, akkor vagy azt mondom, hogy ne kérdezz, vagy felállok, azt elmegyek, kivonulok, mint a Csernus. Ez egy ilyen legendás sztori lett. Na mindegy, nem vicceltem. De hogy nem kell itt kardunkba dőlni, mindig van megoldás.
Az, hogy a Speedzone-nal igazából a YouTube-ot vettétek célba, az egy megelőzték igazából még a nagy YouTube-os boomot. Honnan jött az ötlet, hogy ez lesz a platform, ami az igazi növekedésnek lehet majd a motorja?
Hát, hogy megelőztük el egy YouTube-os boomot, azért volt már előtte, azért csinálgattuk mi már a Total Car-nál is a YouTube-ot, meg ment az is, meg ugye a Speedzone az már lecsengett, úgymond, mert megcsináltuk a saját kis cégünket. Nem tudom neked megmondani. Én azt látom, hogy a kereskedelmi televíziózás, mint olyan, nem tud nagyon a sportközvetítéseken, meg a reality show-kon felül felmutatni bármit a stream, meg a net tartalmakkal szemben, vagy előnyére. Én azt mondanám, hogy le fog csengeni az az idő, amíg ezeket nézik így az emberek, az a kötött műsort. Sokkal nagyobb kreatív szabadságot ad neked te most is a YouTube-on beszélgetünk, érted? Szóval, jó, mondjuk téged elég nehéz lenne
köztülé látni. Ne a köztülé keresik ezt a valakinek ilyen intenció lenne, az ne oda menjen.
De hogy ez nagyon jó volt, hogy ott azt csinálunk tulajdonképpen, amit akarunk, és itt nem a tartalmi részre gondolok, hanem úgy vagy kreatív, olyan hosszú műsort csinálsz.
Igen.
Ha éppen az 35 perc, vagy másfél, volt 2 órás adásunk, végignézték, akkor meg tudod csinálni. Nem vagy beleszorítva ebbe a kereskedelmi fél órába, ahol vérző szívvel dobálod ki a jobbnál jobb részeket, a söpröd le az asztalról, rengeteg ilyen volt, és viaskodsz a hülye adásátvevő szerkesztőkkel, ki kell, hogy blörözd az utcán heverő Coca-Cola-s dobozt, érted? És akkor hiába mondod neki, hogy figyelj, hát csinálunk oda egy nagy piros-fehér pacát, az feltűnőbb lesz, de nem, az ki kell, fú, de elegünk lett ebből. Kudelegünk lett ebből, és így maradtunk a YouTube-on, aztán meglátjuk, hogy mi lesz tovább. Hát lehet, hogy a YouTube-tól lesz egy jobb platform majd erre, de egyelőre itt vagyunk, és ebből élünk, és teljesen frankon meg vagyunk.
A Speedzone-nál is kitelt az időd, és köszönöm, hogy itt a helyesbítés, azt a legjobb, azt elcsesztem, de aztán tavalyi végén a teljes csapattal fölálltatok.
Hát ez a felállás már hamarabb megvolt, ugye idén január 1-től hivatalosan már a Zone.
Igen, Zone-ként működtök tovább.
Igen.
Nem akarok turkálni benne, de hogyha elmondhatod, akkor mondd el, mi vezetett a szakításhoz?
Nézd, amit az etika meg enged, meg amit az üzleti titkok megengednek, azt elmondhatom, nincs nagy rébusz ebben. Egyszerűen ugye a Speedzone az nem volt a miénk.
Igen.
Se a név, se maga a cég, és nagyon egyszerűen nem tudtunk közös nevezőre jutni a tulajdonossal, meg se az elképzelésekkel, és úgy gondoltuk, hogy nem, inkább csináljunk valami teljesen újat.
Itt azért van egy olyan érdekes szál, hogy a működtető cég új tulajdonos ügyvezetője, mi úgy találtuk meg, hogy 52 éves pusztavacsi hölgy, aki annyit mutatott a Google, hogy a 2000-es években apehes volt. Lehet tudni azt, hogy mit akart kezdeni most majd a kiüresedett csatornával?
Az ugye, hát azt nem. Olyan szinten, tudod, ez úgy van, Marci, hogy becsuktuk ezt az ajtót, és nem nézünk vissza. Nem érdekel már az őszintén, hogy mi lesz vele. Annyi dolgunk van, meg annyira semmiből kellett ezt megcsinálni, és decemberről januárra egy új helyre fizetést adni az embereknek, meg magunknak is, meg nem is érdekel. Ami volt, az volt, hogy ők mit csinálnak vele, én nem tudom.
A mostani működésetekben garantált az, hogy tiétek a csatorna, és tiétek a tulajdonjog?
Igen. Ez garantált, mert ketten vagyunk tulajdonosok, és nyilván a srácok is hozzátették a magukét, konkrétan pénzt dobtak össze, hogy meg tudjuk vásárolni a technikát. Mindenki hozzátette a magáét, és figyelj, ez egy rohadt jó érzés, ám egy olyan csapattal dolgozni, aki erre képes. Mert ha valamit, akkor manapság Magyarországon anyagi áldozatot nagyon nehezen hoz az emberre, főleg olyan, akinek családja van, vagy valami, és ezt tudod nagyon jó, hogy nektek is ezt valamiből össze kellett rakni, és én ezért nagyon nem, én egy impulzív ember vagyok, de nem tudok senkire úgy haragudni, hogy ezt közben ne vegyem számításba. Ezek ilyen pillanatnyi dolgok, vagy igazán van, vagy nem, többnyire igazán van, csak jelzem, de nagyon jó egy ilyen brigáddal dolgozni, és nyilván most azért valamennyire ezt át kell beszélnünk, ezt a mostani helyzetet nekünk is, mert mi lesz, hogyha? Ha
hát igen.
Az én fasságom miatt szív majd az egész cég. Mert mondjuk valami olyat mondok, mert én nem teszek csomót a nyelvemre, érted, az a baj, hogy de megoldjuk, meg fogjuk oldani.
Nátok sokan a rally versenyeknek nagy megszállottjai, és engem tökre érdekel, hogy egy ilyen autós csatornál fölmerül mondjuk az, hogy a hazai rally versenyeknek a különböző, hát ilyen fekete aspektusáról esetleg akartok-e bármilyen módon majd foglalkozni. Ugye itt részben vannak súlyos balesetek, a természetkárosítás is fölmerült esetleges kérdés.
Hát ebben legyúrtál. De hallgat meg, felparancsolj.
És hát leginkább engem érdekel az, hogy szervezett bűnözői körök nagy előszeretettel jelennek meg ezeken a versenyeken, a verseny szervezők között. Szóval van ebben szerinted oknyomozói potenciál?
Hát figyelj, azért hogy ne lenne? Persze, hogy van. De hát most annyira belenyúltál, hogy fúha, hát én olyan vagyok valószínűleg az MNAS-nél, mint a Nazgul. Engem most ott nem nagyon szeretnek, de hát pont le tudom, nem érdekel különösebben. Megmondtam a véleményemet erről az egész szervezetről, meg a működéséről, de hát majd lesz valahogy mindig volt valahogy. De nézd, amikor azért a 2000-es évek elején, közepetáján, ugye ez is olyan, mint a hirdetési piac, meg a filmezés, hogy a 2000-es évek eleje közepétáján, amikor megjelent a nagy pénz a rallyba, előtte is volt már, de ott meg igazán jöttek az áfás bulik, a cukor, a pénzmosás, ezért már könnyű azt mondanod, hogy ugye most is több top kategóriás autó van Magyarországon, mint bárhol, ilyen erretös kategóriájú autó, szóval azért annyira nem indokolt a számuk, de mindegy, de mikor azt mondod, hogy mondok egy példát, van egy N-es Mitsubishi Evo-d, amit bárki megvehetett, és azt mondod, hogy gájra ment a motor, 70 000 euró. És már hogy annyi? És ha egy hétvégén leírsz három motort, a kutya meg nem mondja, hogy melyik van benne. Ha meg kell mutatni egy lyukas blokkos motort, hát odahozol egyet, hogy ez az. Szóval ez ilyen volt, és ez csak egy szelete annak, ami ott ment. Nem gondolom, hogy most azért ennyire ősrégi módszerekkel menne még, meg lenne, de hát biztos, hogy van. Biztos, hogy van. A rally az szerencsétlen az egy nagyon-nagyon rossz sorsú sportág.
Miért?
Mert marha nehezen közvetíthető. Szakaszok vannak, a gyorsasági szakaszok között etapok vannak, hát ezt nem állíthatsz végig kamerát 180 kilométeren, érted? Nehezen közvetíthető, vagy drágán, mert helikopter kell, menős autó kell, stb. Kell. Nézők messziről látják most már csak, ugye idehaza azért beárnyékolták ezek a történések a rally megítélését, pedig szerintem a motorsportok csúcsa, meg a királya a rally.
És természetkárosító aspektusról mit gondolsz?
Én nem gondolom, hogy a frissen szántott búzamezőt, vagy a Natura 2000-esben mennének keresztül a rally autók, általában ezek kijelölt szakaszok, meg lehet úgy csinálni, hogy ne legyen belőle baj, meg ne tett tönkre a természetet, meg nézd, persze, ahol ilyen van, ott nyilván van károsanyag kibocsátás is, mert a versenyautó nem levegővel megy, próbálkoznak elektromos rally autóval, de azt inkább hagyjuk. Ez olyan, mint a hobbi autózás, hogy azt hobbiból használod, kevés kilométert mész vele évente, érted? Szóval az van néha, de nagyon globális hatása nem hinném, hogy van. Én úgy gondolom, hogy a rally versenyeket nehéz lesz megreformálni olyan formában, hogy az manapság ilyen netfüggőség, meg netes penetráció mellett az nézhető maradjon, nehéz lesz. Ha csak nem raksz minden autóba egy livestream elős kamerát, vagy valamit, nehéz. Követni lehet az eredményeket, de nézni a látványt már nehéz közvetíteni. Ez mindig. És ugye, ha nem közvetíted, nem látszik a szponzor. Akkor az sem megy oda. A rallycross ugyanettől szenved. Sáros mindig az autó, ezek főleg a kis bugik, az autocross, bocsánat. Sáros mindig a kocsi, nem látszik rajta a szponzor. Hát, oda szerezzél szponzort, tehát hiába mondod azt, hogy most engem a B-Buy Basznádi Bütyök BT támogat, mert nem fog látszódni a szponzor, mert folyamatosan poros vagy sáros. Szóval nehéz, meg az megítélése is manapság az autósportoknak olyan, amilyen.
Az milyen, mi az, hogy olyan, amilyen?
Hát, így nem nagyon szeretik, vagy így kevesebb a rajongója már, mint régen. Kevesebb a rajongója már, mint régen. Nem tud elég.
De benned is egy elfáradás van ezzel kapcsolatban, azt mondtad.
Igen, nem tud elég attraktív lenni.
Miért nem? Annyira elnézült a akkora a problémák, amiket keletkeztek?
Nem, máshogyan fogyasztjuk a dolgokat, a tartalmat, az információt. A hegyi felfutók, azok például oké, az megy is. Ott lógnak az emberek fürtökbe a palánkon, mert sok autó megy egy belátható szakaszon belül, naponta többször. 180 autó, 130 autó, mind más. Az oké, jó fesztivált föl lehet húzni köré, az például nagyon hiányzik itthonról, az más, de a többi, jó, a Forma 1-et meg pörgetik az amerikaiak zseniálisan. Nem értek sok mindennel egyet, amit csinálnak, de a bizniszt azt nagyon tudják meg a show-t csinálni, de az megint más. Ugye az megint a csúcsa valaminek. Nehéz átadni, nehéz attraktívvá tenni, ettől szenvednek is, egy időben nagyon visszaesett a látogatottsága is a Forma 1-es versenyeknek, meg a nézettsége is, és aztán behoznak újabb csavarokat, szabályokat, pályákat, helyeket, pontozási rendszert, akármit, amivel felpesdítik, ebbe ők jók. De nehéz, nem látom azt, hogy nagyon lihegnének úgy, mint régen a gyerek. Hát mindenünk megvan a telefonban, nem vágyunk annyira autósportra, nem tudom. Ezen sokat kéne gondolkozni.
Az, hogy benne van egyfajta érdektelenség, vagy kiábrándultság a kocsival kapcsolatban, az tökre érdekes, mert erre akartalak amúgy kérdezni, hogy ugye a 20. század ilyen nagy ígérete az volt, hogy ez a típusú mobilitás, ez így mindenki számára hozzáférhetővé válik, mindenki számára lehetővé teszi azt, hogy eljusson bármely pontjára a világnak, és hogy azért közben azt is lehet látni, hogy a közösségi közlekedés nagyon alul értékelt volt a 20. század közepén, rá is ment egy csomó pénz arra, hogy nem tudom én, a kutatásfejlesztésre a kocsi legyen priorizálva, a különböző utakat építsük, ahelyett, hogy a kötött vájásat építenek.
Ennek most isszuk is a levét.
És most isszuk a levét?
Ennek isszuk is a levét. Hát azért nézd meg, hogy itt 100 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, láttam ilyen régi kötött pályás térképét Budapestnek, hogy itt mennyi villamos sín volt.
Igen.
Világ élvonalába tartoztunk, trolibuszok, villamosok, minden. Te párhuzamot vonsz a kettő között?
Csak kérdezem, hogy van-e benned, mert hogy a második világháború után fölértékelődik a személygépkocsi használat, mindenki kocsit akar, az lesz a státusz szimbólum.
Igen, azért, mert szét volt bombázva az út, meg a vasút, igen. Tehát azért volt az
elkezd autó. Elkezd visszaesni, és most van egy reneszánsz a közösségi közlekedésnek, meg a vonathasználatnak, de már később.
Aminek?
A vonathasználat.
Melyik ország? Hát, hol jár a vonat, mondd meg?
Ahol jár.
Hát, ahol jár.
A járól láttak ilyesmit, és fölfének rá az emberek.
Láttam a működő vonatot, igen. Olyat is, ami időben jött. De nézd, én azért ábrándulok ki belőle, mert nagyon, nagyon uniformizálódik az autózás, de én az autóbuzi oldaláról nézem, és elnézést kifejezésre van ilyen, én az autó kedvelő oldaláról, a csapatos, autózós ember oldaláról nézem, nagyon uniformizálódik. Szinte minden egyforma lesz már, főleg az elektromos autók korábban is, hiába mondjuk azt, hogy nem, mert de nincs benne már személyiség, jelleg, jellegzetes dolog. A másik oldalon meg ebben abszolút igazad van, hogy egy fejlettebb szintű next level közösségi közlekedés mellett, ha lenne, akár itt Budapesten, terv mindig volt rá, sokkal élhetőbb, tisztább lenne a város, bár az is igaz, hogy vannak sokkal rosszabb helyek is. Voltam Bukarestben alig egy hete. Hát oda én nem vágyom vissza. Hát az ott full. Az őrület, ami ott van, és a levegő rossz, Máriát orgott, szóval ebből a szempontból még mindig jók vagyunk, de hogy itt voltak már olyan ígéretek, hogy majd a körgyűrű majd elkészül, hát majd talán az unokám majd megy rajta lovas kocsival, mert addigra már ott fogunk tartani, ha így haladunk előre, de nem történt semmi. Lehetne ezen sokat, de ahhoz nagyon-nagyon sokat.
De nyilván van az ipari lobby is, arra mi akarok kérdezni, de van mellette az is nyilvánvalóan, hogy állati népszerű, állatira vonzó a kocsi. Miért szerinted?
Úgy érzed meg, hogy még mindig népszerű, meg vonzó?
Persze.
Lehet, hogy a társadalomban elfoglalt státuszodnak az egyik kutatója. Már azoknál, akiknél ez alapján sorolnak be. Sőt, sokaknál, én nem gondolom ezt így, de sose gondoltam így, lehet, hogy rossz embertől kérdezed, én nem az autója de, után ítélek meg senkit, de...
De azt mondod, hogy radikálisan bezvant a vonzereje az autónak?
A fiataloknál igen, macerás, sokba kerül,
igen.
Hát most vegyél most új autót, de még a használt is, sokba kerül, mindig viszi a pénzt, parkolni szívás, az is pénz, ajavítás, az még több pénz, biztosítás, még több pénz, ilyen adó, még több pénz, erről van egy jó sztori, mert elmondom. Szóval pénz, és nem ad annyit vissza, nem látom, hogy ennyire attraktív lenne. Küzdenek is amúgy az autógyártók, szóval az eladásokkal, hogy ezt az uniformizálódó masszát, ezt hogyan próbálod meg egyéniséggel felruházni, amivel el tudod adni. Nyilván is ez a vértizednek a marketingesek, és tényleg néha így kaparod össze magad, hogy Szűz Máriám, ezzel akarod eladni a kocsit. És most a Nissan példáját, ezt engedjük el, mert ott az akkor olyan gól volt, ez a Stolbuc is, Gangsta Zoli is, Jézus Mária. Na mindegy, szóval azt az uniformizálódó masszát próbálják meg jelleggel ellátni, vagy valamivel, és eladni az embereknek, csak drága, és nagyon-nagyon nehéz. Nehéz, és nincs pénz. Idehaza nincs pénz, ezért van az, hogy a fokrémvásárló miniszterünk az nagy örömmel mondja, hogy 16%-kal nőtt a használt autópiac, én ennek azért nem örülök. Mert az azt jelenti, hogy megint öregedik az autópark. Uh-huh. Hogy nem új autót veszünk, hanem használtat. És tudod, az olaszoknál most már jön az, hogy október 1-től május 1-ig az Euro 5-ös autókat nem engedik már be, nagyon sok helyre, ez pont egy múlt heti hír, szóval azért, és akkor bajba leszünk, mert 16 év az átlag életkor nálunk. Ehhez mondjuk én is hozzáteszek, de én a fenntartható fejlődésbe hiszek. Én az öreg autót tartom életbe, és jó műszaki állapotban, és miatta még új autót nem kellett legyártani. És ennek nem örülnek sokan.
És mi az adóval kapcsolatos történet, amit el akartál mondani?
Képzeld el, hát ez annyira, ez hungarikum basszus, hogy van a gépjárműadó. Gépjárműadó.
Van
az, hát örülünk neki mindjárt. Kaptam egy levelet a gépjárműadóról, hogy én nagyon rossz, elfelejtek befizetni dolgokat meg. Nem emlékszem erre. Nálunk a kollektív tudatomat kedvesen. De nem azért, figyelj, nem azért, mert nincs. Egyszerűen nekem ez nincs. Ehhez hülye vagyok, ezt bevallom. És kaptunk egy levelet, hogy a GPR nagyot befizetni szíveskedjék. Május első hetén kaptuk meg az április végig befizetendő adóról a levelet, eleve 10 nap késéssel, és kinyitott, és a levél színesen kinyomtatott e-mail volt. Kék hiperlinkek voltak a levélben, hogy ide kattintva letöltheti, idézem, én ezt nem hiszem el. Hát ez egy e-mail kinyomtatva, címeres papíron, és tudod, de ilyen, hogy www.gov.per/fbd.ic, és ilyen két soros URL, hogy ide kattintva. Hát mondom, nem már, és de.
És akkor bepöcsögted abból így.
Dehogy is, hát volt rajta valahol egy QR kód, és vagy egy számlaszám, de hogy egy kinyomtatott e-mailt küldönek el. Miért nem küldtek e-mailt?
Csak mutatják neked az utat, melyiket a törvény úgy fogalmaz, hogy ha majd fölkerültök a listára, akkor nektek vagyonnyilatkozattételi kötelezettségetek lesz, ami csak postai úton lehet megtenni. Mm.
Nagyon jó, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok könyvelő cég fog ráállni ezekre.
Aranybánya lesz.
Abszolút. Romániában, meg Szlovákiában főleg.
Hoztam neked egy tökéletes adatot, és kíváncsi, hogy te mit hallasz ki, mert hogy nyugaton ugye egyre több megy pénzként is a közösségi közlekedés fejlesztésébe. És egy Wuppertal intézet, a T3 Közlekedéstudományi Intézet készítette tanulmány szerint az EU-s országok még mindig többet költenek útfejlesztésre, de az EU jelenlegi költségvetési ciklusában már előnyben részesíti a vasúti fejlesztések támogatását a közútiakkal szemben. És ehhez képest Magyarországon egészen kirívó ez az arány. A tanulmány által vizsgált 95 és 2021-es időszakban a különböző kormányai az országnak 22,5 milliárd eurót költöttek útfejlesztésre, és 9,95 milliárdot vasútfejlesztésre. Az autópályák hossza 95 és 2021 között 430%-kal nőtt, a vasúthálózat 5%-kal csökkent.
Na hát, ebben azért sok minden benne van.
Te ebből mit olvasol ki? Mert ez kormányokon átível, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez Orbán, Gyurcsány, vagy bárki.
Persze, igen,
ez
így van, itt ez mindenkinek a sára. Nézd, ebből azt olvasod ki, hogy próbálunk kedvezni a nagyobb szavazóbázisnak, akik az autósok, nem okvetlenül azok, akik, vagy ők a hangosabbak, vagy félünk megint a taxisoktól, vagy attól, hogy összetrombitálja a nem létező traktoristákat, és feljönnek. Persze, na mindegy. Nézd, ezt egyértelműen. Itt létezett annak idején, még talán 70-es években, 80-as évek elején, ugye a vasúti szállítmányozás, amikor felpakolták a kamiont az ország elején, végigvonatoztak fel az ország, az a róla, meg a stb. Ez megszűnt. Az összes tranzitforgalom, ami teherforgalom, ha nem is az összes, de a túlnyomó többsége, az teherautókon lepi el az útjainkat. Ezért ugye az utak áteresztő képessége is ugye véges, hétfőtől péntekig tele vagyunk kamionokkal. Holott régen úgy volt, hogy felrakták a vonatra, átvitték az országon, levették, azt mennyi Isten hírével. Hogy ezzel is lehetne például tehermentesíteni a közlekedést, meg élhetőbbé tenni a
ezt akarom mondani, szerintem alapvetően a személy közlekedés miatt van ekkora súlya a közútfejlesztésnek, vagy ellenkezőleg a teherszállítás az, ami nem képes vonatot használni.
Inkább az előbbi. A teherszállítás képes lenne vonatot használni, ha lenne vonat.
Nem akar. Nem
meg lenne sín. Meg lenne vonat, ami még ezt csinál, nem tudom, a MÁV Cargo van. Tudom az embert, hogy kit kell megkerested ezzel, hogy ilyen szép mentébe parádézik most, meg mondja az okosokat. És akkor tőle kell lesz megkérdezni, hogy miért. Miért van ez így. De biztos lesz rá egy jó válasz, de az látszik, hogy duma, azt egy M0-as elkerülőt nem tudunk befejezni 30 éve.
Az is elképesztő tényleg.
Hát de meg P+R parkolók, majd lesz, és akkor onnan majd bejár, és akkor hú, és akkor így gurulsz be a villamosba a kerekesszékkel, és klimatizált metró, bazzik, egyszer elérünk oda, hogy lesz klimatizált.
De te rálátsz a nemzetközi autós újságíró szakmai szintérre. Ott téma az, hogy egész egyszerűen az autó imádata a világ népeinek, az kontraproduktív abban az értelemben, mennyire élhetőek a városai és az országai?
Annyira nem. Ahol vagyok, meg beszélgetek külföldi kollégákkal, és tényleg a világ minden tájáról, bár minket inkább a balkániakkal zárnak össze általában az ilyen sajtóutakon, de néha van, hogy nagyon exkluzív, akkor ott vannak angolok, stb. Óriási jó autós élet van. Óriási autós élet van, nem fordul olyan elő, mint tegnap előtt, hogy 127 forgalmi ugrik Győrbe, mert kimentek a tuning autósok találkozni. Azok a tuning autósok, baszki, akik milliókat költönek el az autóikra, hogy olyan állapotban legyenek, és akkor ez innentől kezdve megint egy olyan gól, mert mit látnak ebből ezek a srácok, akik elköltik a pénzüket rá, hogy csinálunk valamit, nem tépjük el, nem piáljuk el, belerakjuk abba a rohadt autóba, hogy olyan legyen, amilyen nekünk tetszik, és nem. És elveszik a forgalminkat. Hát, ezek is szavazók. Ezek is ugrottak. Azért van olyan példa, hogy most azért én hátradőlve nézem az utóbbi hónapban, hogy azért rugdossuk az öngólokat. Mondom, hát, gratulálok. És az autósokat is így elveszítik szavazóként. Nem lehet ezt csinálni, sokkal élhetőbb hely lenne, ha azt mondanak, hogy srácok, csináljatok, amit akartok, építsétek be az alkatrészt, legyen róla egy tűzpapírt, azt fogadjuk már, hogyha a német azt mondja, az legyen már jó itthon is, mert jó, csak fordítani kell az offiban, meg izom sok pénzé, meg lehet oldani, de annyira bonyolult a bürokrácia, mint egy pamut gombolyag. Míg ezen áthalmozod magad, vannak kollégáim, akik évek óta foglalkoznak ezzel, és nagyon jó YouTube csatornákat csinálnak, szevasz Pista. És akkor azt mondjuk, hogy legyen, szedjük le ebből is a pénzt, csak engedélyezzük. Legyenek szigetüzemű háztartási energiaellátó rendszerek, ahová abból a temérdek akkumulátorgyárból, mivel telebasztuk az országot, ha nem tudsz egy 10-es kulcsot eldobni, úgyhogy ne egy aksi gyárra essen, ami éppen annyira most nem kurrens cikk a világpiacon, igen, a lítium akkumulátor, gyártsunk ott akkor ilyen háztartási akkumulátorokat, energiatárolókat, jöjjön ki a főkét, és azt tegyen rá 25 ezer forintért, vagy az MV-n, vagy leszarom akárki, szedjék be belőle a pénzt, csak lehessen, legyen egy opció, hogyha én szigetüzemre akarok átállni otthon, mert tele van a ház több napelemmel, akkor én ezt megtehessem. Kifizetem én érte a sárcot, érted? De hogy ez se. Hogy engedélyezzük a tuning autót, szedjük be a pénzt, legyen az ő felelőssége. De amíg azt mondjuk, hogy basztatjuk a tuning autósokat, és bocs, hogy ebbe belementem, csak ez egy olyan gombot nyomsz meg rajtam, ami így nagyon mélyre megy, mert én is ilyen voltam, hogyha basztatjuk őket ezzel, akkor mitől lesz az jobb? Érted?
Persze.
Miért? Nincs rá statisztika, hogy a tuning autók mennyi balesetet okoznak az éves szinten. Nincs.
Ezt nem tudom, ezt nem fogom nézni, erre nem
nincs rá statisztika, olyan van, hogy műszaki okokból. Na hát most ez ilyen eszesen mi fog meg, jó?
Ja.
Kopott gumi, elment a fék. Nincs oda, hogy azért, mert ő beépítette a Vogtland futóművet, azt eltört a felfogatás, a szárnak át. Ilyen nincs. Nincs senki, nincs ilyen. Ez megint ez a... Oké, sokszor kihúzzák a gyufát ők is, akik hangosak, meg izé, de amikor összejönnek, még az is lehet, hogy srácok, menjetek haza, nagy a zaj, hangosak vagytok.
Igen.
Ne az legyen már, hogy az is 127 forgalmit beszedek. Na.
A klímaváltozás, mint kérdés, a globális felmelegedés téma autós újságírói körökben?
Hát nagyon. Hogy ez most a hot topic a világon mindenhol.
Az oké, de ott nálatok is?
Persze, hát rengeteget foglalkozunk ezzel, meg rengetegen vizsgálják a hatásait az egyes meghajtási típusoknak, legyen az hibrid, plug-in hibrid, dízel, benzines vagy elektromos, hogy lesz ez a jövőben. Meg azt látod, hogy ilyen marha útkeresésben vannak az autógyártók is, meg maguk az emberek is. Hát napi szinten több tucat, de tényleg több tucatnyi levelet kapok, hogy milyen autót vegyek. Nem tudják eldönteni, és mindig azt mondom, hogy üljél le, vegyél elő egy kockás füzetet, meg egy papírt, írd föl. Mi most így választottunk például a szerkesztőségi buszt. Felírtuk, hogy mennyit megyünk, hol használjuk, túlnyomó többségben város vagy városon kívül, mennyi a kilométer, átlagos futás, hányan utazunk, milyen csomagokkal. És nézzük meg, hogy erre a felhasználási módra nekünk egy elektromos kell, egy dízel kell, vagy egy plug-in hibrid benzines. Mert ugye cégként muszáj, hogy úgy gondolom, mi a legköltséghatékonyabb, mi a leghatékonyabb. És kijött, hogy igen, nekünk egy dízel kis busz kell, mert határ heten is megyünk sok cuccal, ergo hosszú busz kell, messzire. És oda ez a legalacsonyabb költség, és valószínűleg a legkevesebbet ezzel pöfögsz ki. Hogy meg lehet, mindennek utána lehet nézni, de az autógyártói szinten is nagyon, nagyon keresik az útjukat. Ugye az elektromos autóboom, így a kedvenc szavam, szubvenció, a szubvenciók megszűnésével, vagy visszanyírbálásával azért látszott, hogy ott ez fel lett fújva, tök jó, de akinek kellett, annak már van. Második autónak, harmadik autónak, van, aki első autónak használ. Szíve joga, semmi baj, én ki vagyok kiáltva ilyen villanyautó ellenesnek, holott nem, csak ez megint ez a szemellenzőség.
Igen,
én
igen.
Azt mondom, hogy mindent használjuk ott, ahol a leghatékonyabb. Lejárjál te elektromos autóval, te be tudod illeszteni az életedbe, kutya nem mondja, hogy de attól, hogy nekem elektromos autó van, miért nem lehet otthon egy 7 literes Ford Mustangom? Szóval ez a mert akkor te nem vagy, most ha nekem van motorom, meg autóm is, akkor most köcsögautós vagyok, vagy gyökérmotoros? Érted? De itt nálunk mindig dönteni kell. Itt mindig ez vagy, vagy az vagy. Érted? Nézzük a tévéket. Nem, nézzük mindent. És ez így ilyen, nem tudnak hova betenni emiatt. Na de visszatérve a kérdésedhez, mert hajlandos vagyok elkalandozni.
Semmi baj.
Hogy igen, hogy az autógyártók is keresik az utat, és ugye az fog ebből jó kijönni, aki így azért sok vasat tart a tűzbe, hogy amikor már meg lesz az irány, hogy na akkor erre megyünk tovább, akkor azonnal legyen ott a termékpalettán neki.
Amúgy az valaha volt az autóhős korában tényleg, vagy ez egy teljes hoax, hogy vízzel akartak volna hajtani bármikor is gépjárművet?
A vízzel hajtott autót, meg a tudósokat, akiket elhallgattatott az olajlobbi, hiszen ahelyett, hogy megvették volna, és rengeteg pénzt csináltak volna belőle, inkább hát ez az elhallgattatták őket, hogy hallgattatták el, kivitték egy gulágra, azt dolgoztatták egy sóbanya, hogy ez így eddig tartanak mindig a történetek, már elhallgattatták, ő már 100 éve feltalálta a vízzel hajtott autót. Nem, ez nem működött, soha nem is fog működni. A hidrogénhajtás az egy létező dolog, de...
Sanak látsz esélyt belátható időn belül?
Például a közúti szállítmányozásban igen. Személyautó szinten macerás, mert marha drága a töltőállomás. A cseppfolyós hidrogént azt ugye először elő kell állítani, elektrolízissel, ahhoz sok villany kell. Majd azt oda kell szállítani, mínusz 200 valahány fokon, 700 bar nyomással, tök igen. Minden. Szóval ha van egy nagy logisztikai központod, és van, ki van ez építve, és van ott 100 kamion, amit tényleg így nagyon kevés idő alatt, nagyobb annyi idő alatt töltöd föl, mint ahogy megtankolsz, hidrogénnel feltöltöd, oké, és akkor nagy terheket mozgatsz. Személyautóknál nehéz kiépíteni azt a kúthálózatot. Németországban úgy megvan, több mint 90 ilyen hidrogén tankstele van, bár néha még azért odafagynak a pisztolyok, és akkor szenvednek velük a tulajdonosok, mert azért akkor ezt nem tudod csak így elhúzni. Amerikában ebből volt is a Toyotának egy pere a Miraival, de hogy a technológia itt van. Nem az autógyártó feladata az, hogy kiépítse a háttérbázist hozzá, hanem az egyes államoké, vagy a döntéshozóké, hogy oké, ezt és ezt a Akio Toyoda mondta annak idején Londonban, ahol ott voltam egy ilyen előadás sorozaton, ami a hidrogénautózásról szólt évekkel ezelőtt. Ott voltak német vezető politikusok, ott voltak a nagyolaipari, amik most már energetikai cégek, Shell, BP, stb. Képviselői, autógyártó képviselői, de tényleg a legnagyobb kutyák, hogy én is így néztem, hogy Pistom, azon koma jutottál, és van is volt bele fotóm, és tök jót beszélgettünk az Akio Toyotával, és ő mondta azt, hogy nézzék, itt van a Toyota Mirai, hidrogén tankol, vízt pufog ki. Mi hozzuk a technológiát, az autó már piacon van, le tudjuk gyártani, olyan áron, hogy azt meg tudják venni az emberek, és most ne a magyar fizetéseket nézzük, de nem a mi dolgunk emögé oda tenni egy kúthálózatot, hanem a maguké. És ebben igaza van. Ahogy ez meg lesz, akkor onnantól kezdve majd ezzel fognak járni az emberek.
Záró kérdés.
Ú, legyen így.
Látom, hogy nagyon törekszel arra, hogy tudatos és őszinte legyél azzal kapcsolatban, hogy az autóiparnak az árnyoldairól is beszélsz. És tökre érdekel, hogy egyrészt ez mennyire befolyásolja az autó iránti érzett, nem tudom én, erős szerelmedet. Másrészt pedig, hogy milyen dilemmát okoz neked az, hogy nyilvánvalóan látod azt, hogy ez az iparág mennyire ellentmondásos adott, és mennyire kártékony sok tekintetben a társadalomunkra nézve, mégis van egy erőteljes függőség, és elképzelhető, hogy pont a te újságíró szakmai működésed is erősíti ezt a típusú függőséget az emberekben, vagy vágyat kelt a személygépjármű használat iránt. Szóval, hogy hogyan gondolkodsz ezekről a kérdésekről, hogy egyszerre megvan benned a kritikára való képesség, másrészt megvan az elköteleződés, harmadrészt még azt is látod, hogy igen, ennek a társadalmi konstellációja végtelenül bonyolult, és egyszerre vagy kárvallottja és haszonélvezés annak, ami ennyire meghatározó a része az életednek.
Nézd, én nagyon szeretek autózni. Nem helyet változtatni, hanem autózni. Én nagyon szeretem az autót. Nekem az autóhoz, a versenyzéshez, a géphez nagyon kellemes emlékek fűznek, és ez nyilván egy függőségi viszony, mert valamihez kötődnie kell mindenkinek. Minden gépet szeretek. Ezer dolog van még, ami érdekel, nem csak az autó. Tök jó, hogyha ezt át tudom adni az embereknek, és nekem ez egy nagyon fontos nem is feladatom, ezt így magamnak elhatároztam, hogy próbáld meg átadni azt, amit ott érzel, mert nem ültethetsz mindenkit magad elé, azt a, uh-huh. a alkalmanként több százezer embert, aki ezt megnézi. Pedig legszívesebben azt elmondtam, hogy de jó lenne, itt lennétek, mert nem kéne ennyit pofáznom, hogy átadjam, hogy mi történik itt, meg mitől jó. Jó ezt szeretni, ez egy gyönyörű hobbi. Ez egy már az lett, mert már nem tudsz autózni úgy az utakon, mint régen, de hobbiból még igen. Ez egy nagyon szép dolog megőrizni ezeket a nagyon jól kitalált, gyönyörűen kidolgozott, vagy élményt adó régebbi autókat, vagy még lehet, hogy a mostaniakból is tudsz mondani olyat, amire azt mondod, hogy no, ennek van karaktere, ennek van egyénisége. Régen minden autó kifejezte az adott nemzetnek a valamilyennyét. Rámondtad, tudtad, hogy ez egy svéd autó, tudtad, hogy ez egy francia, ez egy japán, ez egy olasz. És nézd meg, futkos rajtam a hideg. Én ezt szeretem benne, hogy annyira átjön az adott mérnök, vagy az adott népnek a temperamentuma, a fluiduma, az alapja magán a gépen keresztül, hogy őrület. És hogy ezt a szépségét lássák benne az emberek, én azt szeretném, meg főleg a fiatalok, és tök jó, nagyon sok fiatal követ minket, hogy ne azt tekintsék normálisnak, ami most van, hogy van három padlólemez, azt így húzzuk rá egyre nyakra faszra a karosszériákat, mert ugyanaz, hogy ezek, ez inkább ilyen technika történelem, hogy ez egy jó dolog, nem kell mindenhova autóval járni, sőt, nem is érdemes sok helyre autóval menni, mert sokkal jobb megoldások vannak, de azért szeretni őket, eltenni őket, hobbi szinten inkább erre költsé, mert lehet, hogy már egyszer érték lesz, hobbi szinten ezzel foglalkozni mindenképpen érdemes, és érdemes lesz még sok-sok-sok évig.
Báj István, Pista, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
Legalább 4 alkalommal, és hogy most arra össze is jött, hogy itt legyél.
Legyen így.
Gyere majd máskor is, minden jót kívánok neked, köszönöm szépen.
Köszönöm én is nektek.